사건에 끊겨서요 인 예수 셔터 일라틴
생규 바트런 부자들 아여
jó hallani arról, aki ad életet, üdvöt, békességet. És a Biblia arra tanít bennünket, hogy kérjünk, és akkor kapunk. És erre szeretnék most felkérni mindenkit, hogy csendesedjünk el, álljunk fel, és kezdjük meg összejövetelünket imával. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te az örömüzenetet adtad nekünk. És köszönjük, hogy van miért örülni, van miért hálásak lenni. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, hogy életben lehetünk, és együtt lehetünk, és segítségül kérhetünk, hívhatunk téged. Kérünk, hogy jöjj közénk, látogass meg bennünket, és áldjál meg bennünket. Te látod, Uram, hogy milyen kérdésekkel, vagy problémákkal, terhekkel jöttünk el ide a te házadban. Kérlek, Uram, hogy mutasd meg, hogy mit kell tenni. Mutasd meg, hogy merre kell menni. Mutasd meg, hogy milyen megoldás van az életünkre. Köszönjük, hogy nálad van az élet és a megoldás. Mutasd meg nekünk, mindnyájunknak ma este az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Minden bizonnyal többeket megrendítettek a hírek, amit az elmúlt 2-3 hétben úgy feltornyosultak. A háború, földrengés, a szökőár, meg annyi minden, tényleg ilyen katasztrofális hírek, és ez elrémít bennünket, hogy mi lesz, és hogy lesz. Ezzel az estével, és ezeken az estéken az evangéliumot szeretnénk hirdetni, ami jó hír. Az, hogy Isten szeret bennünket. Isten jót akar nekünk. És hogy lelkileg készüljünk fel a vele való találkozásra, és a komoly odaszánt életre. A következő ének is egy ilyen örömhírről, örömüzenetről szól, arról, hogy nincsen ennél drágább hír a földön, mert ez a legfontosabb, hogy Isten szeret bennünket, és foglalkozik az életünkkel. Énekeljük bátran és odaadással ezt az éneket.
Jesus Christus, Jesus Christus.
Ezzel a krisztusi isteni szeretettel akarjuk köszönteni a kedves jelenlevőket. Örülünk annak, hogy ma este együtt lehetünk Isten házába. Elvállalták azt, hogy ma este velünk töltik ezt az időt az Úr házában. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lehet először vannak itt, vagy lehet már jártak eddig az Úr házába. Kívánjuk azt, hogy mindenki értse meg Isten üzenetét, amelyik arról szól lényegében, hogy Isten nagyon szeret bennünket. Isten szeretet. Ő nem tud más tenni, nem tud más cselekedni, csak szeretni bennünket, mert ő ilyen. Akkor miért történnek annyi gondok az emberi életben? Miért van annyi katasztrófa? Kérdezhetnénk mégis, hogy miért van ez így? Azért, mert azt mondja a Biblia, hogy mi úgy születünk erre a földre, hogy háttal vagyunk Istennek. És elkezdjük járni a saját útunkat. Lehet, hogy magunk előtt, a magunk szemeiben nagyon szép az az út. És gyönyörűvé akarjuk tenni, és szeretnénk szépíteni ezt az utat, és hamar, vagy előbb, vagy utóbb rájön az ember, hogy nem is olyan szép az az út. Tele van gonddal, tele van keserűséggel, bánattal, és mégis ezen az úton jár az ember. És akkor Isten közeledik az emberhez, szeretettel. Van, amikor nagy kedvességgel közelít, van, amikor keményebben szólítja meg az embert, azért, mert nagyon szeret bennünket. Milyen jó lenne, ha válaszolnánk erre az isteni szeretetre. A következő ének éppen egy ilyen útról és egy ilyen vándorlásról szól, bár az énekíróhoz hasonlóan mi is így tudnánk Istenhez közeledni. Bűnbánattal, töredelemmel, szomorúan is. Így lesz megoldva az életünknek a gondja és a terhe. Vándorútam, roskadozva járom. Énekeljük ezt az éneket áhítattal, átgondolva azt, hogy mit énekelünk az Úr dicsőítésére.
Yeah.
ilyen örömteli bizonságtevés, hogy megbocsát atyánk a Jézusért. És ez megtörténhet ma este is a te életeddel, hogy megbocsásson neked Isten. Csak kérni kell, csak meg kell alázkodni, bűnbánatot kell tartani. Miért is maradnak az emberek a bűnben, ha azt látják, hogy nem segít ez az életmód? Ha szomorúak, és ahogy énekeltük is, hogy éjjel nem jön az álom a szemükre is, és gondjaik vannak éppen a bűn miatt, hát miért maradnak a bűnben, amikor Isten annyira szeret bennünket? Hát azért, mert azt mondja a Biblia, hogy a bűn az egy nagyon komoly dolog, az egy ellenség tulajdonképpen, egy idegen valami az emberben, ami nem kellene ott legyen, amit az Úr Jézus el is akar venni, és helyébe valami szépet akar adni. A bűn tulajdonképpen megkötözi az embert. És már nem azt teszi az ember, amit ő akar, hanem azt, amit a bűn kér tőle, amire a bűn indítja, hajtja, viszi. És a bűn megfosztja az embert. Nagyon, de nagyon sok szép dologtól, nagyon sok szép ajándéktól, örömtől, békességtől. És ez nagyon katasztrofális. Talán ez a legszomorúbb dolog ezen a földön, hogy mégis a bűn ezt csinálja az emberrel, és az ember nem figyel oda. Ma este arra hívunk, és oda hívunk ahhoz, aki el tudja venni a bűneinket, aki tényleg meg tudja bocsátani a bűnt, új életet tud adni. Ha még ezt nem tapasztaltad meg, akkor ma este ez lehetséges, és kívánjuk, hogy ezt mindnyáján tudjuk megtenni. Egy következő énekben azt fogjuk énekelni, hogy olyan sokáig éltem a bűnben. Valaki el tudja ezt mondani ilyen személyesen, hogy sokáig éltem a bűnben, de megtörtént a nagy változás. Jézus a szívembe költözött, megszabadított, és új életet adott. Hát kívánjuk, hogy ez legyen a hozzáállásunk, és ilyen meggyőződéssel legyünk itt az Úrházában, hogy ő a szabadítónk, ő az, aki megajándékoz bennünket új élettel és szép élettel. Meg az ige beszédét is. A Cselekedetek könyvének a 10. részéből szeretnék egy néhány igét olvasni, ami biztasson bennünket a hálára, az örömre. Cselekedetek könyvének 10. részéből a 37-től 43-ig. Ti ismeritek azt a dolgot, amely lőn az egész Judeában, Galileától kezdve, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, a názáreti Jézust, mint kente fel őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, aki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten vala ő vele. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett, akit megöltek fára feszítvén. Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minek utána feltámadott a halottaiból. És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne. Amen. Az öröm üzenet Jézusról szól. Róla prédikált itt Péter apostol, az Úr Jézusról. Nem másról. Mi is erről a szeméről, az Úr Jézus Krisztus személyéről, hatalmáról és szeretetéről akarunk hirdetni estéről estére. És most szeretném buzdítani a kedves testvéreket, hogy adjunk hálát az Úr Jézusért. Hogy ő eljött. Hogy ő jót tett. Hogy ő megbocsátotta a bűneinket. Hogy ő lehajolt hozzánk és megszabadított bennünket. Nem egyformán voltunk megkötözve, és nem egyformán közeledett hozzánk, de ő eljött hozzánk. És hirdeti a bűnöknek bocsánatát és az új életet. Sokszor elmondhatjuk azt, hogy fáradtak vagyunk, nem csak fizikailag, hanem talán lelkileg is. Olvastam valahol nemrég, hogy a mai világunkat a stressz jellemzi, és talán már kicsi gyermekkortól kezdve ez jellemző gyerekekre, fiatalokra, olyan változó a világ, a törvények, a társadalmi rétegek, nagyon sok minden változik, és az ember nem tud lépést tartani. Nagyon sokszor fél, és reszket, és mi lesz, hogy oldjam meg az életem gondjait. Olyan jó lenne egy kicsit megnyugodni, békességet kapni. Hát szeretném, hogyha mielőtt Isten igéjét hallgatnánk meg, erről a békességről énekelnénk, amely Istentől jön, az Isten békéjéről, amely minden értelmet felülhalad. Az Úr Jézus Krisztus a békesség fejedelme. És ha zaklatott az életünk, ha gondok vannak a családba, ha problémáink vannak így a személyes életünkben, talán a lelkiismeretünk furdal, talán a múltunk vádal, és tudjuk mi, hogy miért, és nem tudjuk, hogy rendezzük az életünket, akkor jöjj a békesség fejedelméhez, és kívánom, hogy ez a békesség áradjon a szívedbe, mert az Úr Jézus Krisztus ezt tudja adni. Énekeljük bátran, odaadással ezt az éneket.
Gyülekezet. Isten igéjét fogjuk olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részéből, a 15-ös igeverstől elkezdve a 29-es igeversig. Én pedig mondék, kicsoda vagy Uram? És az monda, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, de kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, ki közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Azért Agrippa király nem levék engedetlen a mennyei látás iránt, hanem először a Damaszkus belieknek és Jeruzsálem belieknek, majd Judeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban. De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén, mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mond a Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnél legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. Amen.
Isten az énekeken keresztül szólt hozzánk, most pedig a következő percekben az ő igéje fog szólni hozzánk. Hallottuk az ige felolvasását, nagyon komoly üzenete van ez igének is. Szeretném köszönteni vendégtestvérünket, aki az igét hirdetni, Fazakas György testvér, aki a Bihari Diószegi körzet és gyülekezet lelkipásztora. Örülünk, hogy eljött, és imádkozzunk azért, hogy Isten használja ma este közöttünk az ő igének hirdetésében. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután az ige hirdetés következik.
Nyisd meg szemem, hogy lássalak, tiéd legyek te hű igaz,
sok szeretettel köszöntöm Szatmárnémeti gyülekezetet és minden jelenlevőt, akik itt vagyunk ezen a ma estén, Isten házába, Isten igéje mellett, Isten jelenlétében. A diószegi gyülekezet és körzet nevébe is hozom a köszöntést, az ottani gyülekezet és a testvérek kívánják Isten áldását, Isten kegyelmét, az evangélium kizendülését és annak a győzelmét minden embernek az életébe. Ebben a mostani világban azt vesszük észre, hogy mindenféle eszközzel, mindenféle módszerrel megpróbálják a mi véleményünket, beállítottságunkat, gondolkozásunkat formálni. Egy szóval megpróbálnak manipulálni bennünket, és ezt teszi a média, ezt teszik a reklámok, és nagyon sok minden, ami ott van körülöttünk. És ebből szeretnének hasznot húzni, jövedelmet, és így tovább. Az áldás és a kegyelem, ami számunkra, hogy a kezünkben van egy olyan információ, a kezünkben van egy olyan forrás, amely az igazságot képviseli, ami számunkra, életünk számára. És ez Isten igéje. És mindig örvendek annak, amikor egy-egy ilyen alkalmon lehetek, amikor Isten igéje, az evangélium hangozhat. Mindig külön kegyelem az, amikor Isten igéjének a közelségébe kerülhetünk, mert Isten igéje élő és ható. Isten igéje egy olyan erő, amely az életünket jó útra tudja terelni, életünket át tudja formálni, és el tud vezetni bennünket az üdvösségre. Egy misszionárus az egyik helyiségben Isten igéjét hirdette, és voltak olyanok, akik az igét elfogadták, Isten beszédét meghallgatták, megszívlelték, átadták az életüket az Úr Jézusnak, és voltak mások, akik pedig az igének ellenálltak, és azokat az embereket, akik Krisztus követésére szánták az életüket, azokat sem nézték jó szemmel. És a misszionárus éppen beszélgetett az egyik emberrel, aki az életét átadta az Úr Jézusnak, és ez a nemrég megtért ember újságolta a misszionárusnak, hogy már szinte az egész új szövetséget kiolvasta. Vágy volt a szívébe is, táplálkozott Isten igéjével. És azt mondja, nagyon sok áldást nyert Isten igéje által. És ott volt a közelben a szomszédja, és azt mondja a szomszéd, hogy hát ez csak dicsekedik. Nem olvasta ez végig az új szövetséget, csak dicsekedik. Mindig látom én az ablakon keresztül, hogy kinyitja a Bibliát, aztán egy kicsit olvas belőle, és mindjárt elalszik. Ráteszi a fejét a Bibliára, és elalszik. Aztán azt mondja a hívő ember, hogy hát nem úgy van az. Mert egy keveset olvasok az igéből, és aztán lehajtom a fejem, és imádkozok. Istennek hálát adok, hogy szól hozzám. Hálát adok, hogy tanít engem az ő igéje által. És megkérdi a szomszéd, hogy hát miért tudsz Istennek mindig hálát adni? Tegnap is, ma is, tegnap előtt is. Mit lehet Istennek mindig megköszönni? És azt mondja az ember, hogy többek között egy dolgot mindig megköszönök Istennek, és pedig azt, hogy az ő igéje még életemben eljutott hozzám. Az ő igéje még időben eljutott hozzám. Isten üzenete, az evangélium még időben eljutott hozzám, és volt lehetőségem átadni az életemet az Úr Jézusnak. Volt lehetőségem megbánni az én bűneimet. Volt lehetőségem új életet kezdeni. Egy nagy kegyelem ez, ha átéltük. Nagy kegyelem az, ha átélhetjük ezen a ma estén, ezen a hétvégén, hogy Isten igéje szól hozzánk, és azt elfogadhatjuk, megszívlelhetjük még éppen időben. Isten üzenetét szeretném én is tovább adni ezen a ma estén, és a szívemben van az a vágy, az az imádság, hogy bárcsak Isten üzenete, ami szívünket érinthetné, és életünket átformálhatná. Pál apostol bizonyságtevését olvassuk itt, ahogy főembereknek, Agrippa királynak és Festus helytartónak elmondja Isten üzenetét. Pál apostolnak nem csak az volt a célja ez alkalommal, hogy megvédje magát, megvédje az ő életét. Nem az volt a célja neki, hogy valahogy kimagyarázza magát,
valahogy elérje azt, hogy ne legyen elítélve, esetleg megmeneküljön a börtöntől, vagy a halálbüntetéstől, hanem a legfontosabb célja neki az volt, hogy Isten igéje, az a bizonyságtevés, amit ő elmond, az az ige hirdetés, amit ő elmond, az elérje a célját, a király, a helytartó és a többi magasrangú hallgató életében is. Egy néhány gondolatban hadd próbáljam meg összefoglalni Pál apostolnak a bizonyságtevését. Pál apostol bizonyságtevésének a középpontjában az Úr Jézus Krisztusnak a személye állott. És elmondja azt, hogy az írás, az Ószövetség, a proféták hogyan mutatták be az Úr Jézus Krisztust. Bemutatja valójában az embereknek a megváltót, az üdvözítőt, de nem csak úgy kiszínezve, rózsaszín képbe ábrázolva az Úr Jézust, hanem az ige alapján, a proféciák alapján. A mi számunkra is nagyon fontos, mielőtt bármi mást megtudnánk, mielőtt bármi mást meghallanánk, mielőtt egyéb dolgokról véleményt formálnánk, legfontosabb számunkra is az, hogy az Úr Jézus Krisztusról nyerjünk ismeretet. Az Úr Jézus Krisztust ismerjük meg. Az ő munkáját, az érettünk végzett csodálatos munkáját, tevékenységét ismerjük meg. Pál apostol azt is mondja, hogy nem hirdet egyebet, semmi mást, nem politizál, nem keveri bele a maga mentségébe a különféle érveket, a különféle magyarázatokat, hanem ő az Úr Jézusról beszél. És Isten igéje, az Úr Jézusról szóló beszéd, az evangélium, az mindenkinek szól, és mindenkinek, mindenkire érvényes. Azt mondja, hogy én ezt hirdetem kicsinyeknek és nagyoknak. Amikor Isten igéjével, Isten üzenetével szembesülünk, akkor nagyon gyakran megfogalmazódik bennünk az a kérdés, hogy vajon érvényes-e rám az, amit az ige mond. Ha a bűnről van szó, vagy a bűnös emberekről van szó, akkor vajon beletartozok én abba a csoportba? Vajon én is bűnös ember vagyok? Ha a megváltásról van szó, akkor feltevődik az a kérdés, hogy vajon érvényes-e rám is a kegyelem? Ha bűnös ember vagyok, és bűnösnek érzem magam, vajon Isten kegyelme magába foglalja az én életemet is? Az Isten kegyelme megoldás az én helyzetemre is? Azt mondja Jakab apostol, hogy nem személyválogató az Isten. Nem személyválogató az Isten. Isten nem tekint az emberre nemzetiség szerint, nem tekint az emberre anyagi helyzete vagy anyagi státusza szerint, nem tekint Isten az emberre az elkövetett bűneinek a száma szerint, hogy az elkövetett bűneinek a nagysága szerint, hanem kicsinyeknek és nagyoknak érvényes, kicsinyekre és nagyokra vonatkozik az az evangélium, az az üzenet, az a tanítás, ami Jézus Krisztusról szól. Tehát ezen a ma estén vagyunk itt kicsinyek és nagyok, fiatalok és idősebbek, férfiak és nők, sokféle fajta háttérből, de Isten igéje, a Krisztusról szóló üzenet mindegyikünknek szól, és ezt jó tudni. Jó tudni azt, hogy Isten kegyelme nekem szól, és rejám is érvényes. De hadd lássuk, hogy Pál apostol, amikor bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, akkor mit mond ő róla? Azt mondja először is az Úr Jézus Krisztusról, hogy neki szenvedni és meghalni kellett. Az Úr Jézus azért jött, hogy szenvedjen és meghaljon az emberiségnek a bűneiért. Sokszor, amikor vétkezünk vagy hibázunk, akkor úgy gondolunk a saját cselekedeteinkre, hibáinkra, vétkeinkre, hogy hát nem olyan nagy dolog az. El lehet azt úgy könnyen intézni. Úgy könnyen a szőnyeg alá lehet seperni, könnyen túl lehet tenni magunkat rajta, hát nem olyan nagy dolog az. Sőt, még haragszunk is az olyan emberekre, akik hirdetik az igét annak teljes igazságában, és azt mondjuk, hogy miért kell olyan nagy dolgot csinálni belőle? Miért nem lehet úgy könnyen átsíklani a bűnnek a kérdése fölött? És abban az irányba megyünk, ebben a mostani modern, posztmodern világban, hogy ezt a fogalmat szeretnék minél inkább kitörölni az embereknek a tudatából, minél inkább háttérbe szorítani. És azt mondja, hogy nézed a jó dolgokat. Pál apostol azt mondja, hogy az Úristennek szenvedni és meghalni kellett a mi bűneinkért, és ha ezt ő meg kellett tegye, ha más megoldás nem volt a bűn kérdésének a megoldására, kezelésére, akkor azt jelenti, hogy az ember bűnének, bűnösségének a kérdése az egy nagyon nagy probléma. Gondoljátok azt, hogyha lényegtelen, vagy apró kérdés, apró gond lett volna az, hogy az ember bűnös és elszakadt Istentől, akkor eljött volna az Úr Jézus, vagy el kellett volna jönnie az Úr Jézusnak a menny dicsőségéből, hogy méretünk ezen a földön szenvedjen, hasonló legyen hozzánk, letegye az ő földi dicsőségét, ennyire megalázkodjon, és engedelmes legyen a keresztfának a halálái. Az Úr Jézusnak szenvedni kellett, és meghalni azért, hogy ami számunkra a bűnből kivezető útat elkészítse. Azt olvassuk az igében, hogy gazdag lévén szegénnyé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Micsoda önfeláldozás ez! Milyen nagy áldozathozatal ez, hogy valaki letegye az ő gazdagságát, hogy valaki szegénnyé legyen azért, hogy másokat, akik szegények és nyomorultak, meggazdagítsa. Az Úr Jézus letette az ő mennyei dicsőségét, az ő dicsőséges ruháját, és azt énekeljük az egyik énekbe, hogy magára vette szennyes ruhámat, így békíté meg Istent, atyámat. Csak annyira megaláz engem, és annyira összetör engem, amikor arra gondolok, hogy eljött az Úr Jézus, és magára vette az én szennyes ruhámat, az én bűneim. És azt mondta nekem, hogy nézzed, te felöltözhetsz fehér ruhába. A te életedet én megtisztítom. A te életedet én olyanná teszem, hogy megállhassa az atya előtt. Óriási nagy kegyelem ez. Óriási nagy kiváltság az, hogy az Úr Jézus eljött, és szenvedett, és meghalt a mi bűneinkért, hogy minket megbékíthessen az atyával. Aztán azt is mondja Pál apostol az Úr Jézusról, hogy ő nem csak szenvedett és meghalt, hanem ő fel is támadott a halálból. Harmadnapon feltámadott. Az Úr Jézus feltámadása nélkül, a feltámadás valósága nélkül nem sokat érne az ő szenvedése és a halála, hanem az ő feltámadása által mutatta meg és bizonyította be valójában azt, hogy ő Isten fia. Az ő feltámadása által bizonyította be az egész világ előtt, az egész emberiség előtt, hogy ő valóban a Mesiás, valóban Istennek a küldötte. Azokban az időkben, amikor a zsidók feletté várták a Mesiást, sok ilyen önjelölt ember állott elő, és azt mondta, hogy én vagyok a Mesiás. Gyertek én utánam, kövessetek engem, én meg tudom adni nektek azt, amire szükségetek van, én meg tudom szabadítani az országot. Kövessetek engem, és majd együtt majd nagy dolgokat valósítunk meg. Ezek közül az egyetlen, az Úr Jézus az, akinek az élete, akinek a szolgálata, akinek a magatartása bizonyította azt, hogy Isten az Atya mellette van. Az Úr Jézusnak a feltámadása arról is beszél a mi számunkra, hogy ez a feltámadás a mi életünkben is megtörténik, megtörténhet. Elsősorban, ha hiszünk az Úr Jézusban, akkor feltámaszt bennünket egy új életre. Élünk a bűnben, elszakadva Istentől, hátat fordítva Istennek, de az Úr Jézus hatalma és az ő kegyelme el tudja végezni a mi életünkben azt, hogy egy új életet kezdjünk. Azt mondja Pál apostol a korintusi második levél 5. részében, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Aztán Az Úr Jézus feltámadása a biztosítéka annak, hogy van örök élet. Van örökké valóság. A mai világban ugyancsak egy felettébb tagadott tény, igazság, az az örökké valóság. A halálon túli élet. És azt is mondja Pál apostol ugyancsak a korintusi levélben, hogy ha az Úr Jézus nem támad fel a halálból, akkor nekünk se nincsen örök életünk, ami bűneinkben vagyunk, még mindig elszakadva Istentől. De azt mondja, hogy ám de az Úr Jézus feltámadott a halálból, és első zsengéje lett azoknak, akik őt követik, akik ő benne hisznek. Az Úr Jézus földi szolgálata ideje alatt megtörtént az ő halála és feltámadása, de még egy dolgot Pál apostol elmond az Úr Jézusról, és pedig az, hogy Jézus Krisztus és az ő követői, az ő szolgái azok, akik világosságot hirdetnek e népnek, mondja ő a zsidókra és a pogányoknak. Az Úr Jézus Krisztus által van világosság, és az Úr Jézus Krisztus által hirdetjük a világosságot. A világosság ebbe a világba Isten igéje által árad ki. Amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor szóljuk Isten igazságát, akkor Isten az ő világossága által megvilágosítja a mi elménket, megvilágosítja a mi lelki szemeinket, megvilágosítja a mi életünket. És Isten a mi életünkbe az ő szent lelke által is hozza a világosságot, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy a szent lélek az, amely megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetébe. Az Úr Jézus, hát ő visszament az atyához, ott van a mennyei dicsőségben, és onnan a mennyei dicsőségből szemléli most azt, hogy mi mit teszünk, hogy itt vagyunk az ő házában. Figyeli a mi életünket. De az ő jelenléte itt van közöttünk, itt van ebben a világban. És ő szeretne a mi életünkbe világosságot gyújtani. Szeretné azt, hogy magunkra ébredjünk, meglássuk a mi életünket, meglássuk a mi helyzetünket, és lássuk meg azt az utat, amelyen mi tudunk közeledni ő hozzá. Az Úr Jézus Krisztus személyének és munkájának a nagysága csodálatos. És amikor felserkenünk, azt mondja Pál apostol, hogy serkenj föl, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ez mondom, ma estén a Krisztus nagysága felragyoghat a mi szemeink előtt. Látjuk-e Krisztusnak a nagyságát? Felismerjük-e az ő dicsőségét? Felismerjük-e az ő kegyelmét, amely fel van kínálva a mi számunkra, amely egy csodálatos lehetőség a mi számunkra? Mozartnak az életéről, nagy zeneszerzőnek az életéről olvastam egy keveset, és egy apróságot olvastam többek között az ő életrajza keretében, és pedig az, hogy az ő fiatal korában egy jegyese volt neki, aki nem lett a felesége, mert felmondta, visszamondta ezt a jegyességet, és ezt azzal indokolta meg, hogy a zeneszerző egy kicsiny, alacsony és nem jó kinézetű férfi. Majd hát az élet ment tovább, és a zeneszerző talált feleséget magának, de ennek a személynek később, amikor híres ember lett, feltették a kérdést ennek a nőszemélynek, hogy hát hogy tudtál egy ilyen döntést hozni, hogy visszamondtad azt a jegyességet egy ilyen híres emberrel szemben. És akkor azt mondta ez a nőszemély, hogy nem mértem fel a tehetségét, csak egy kicsi embert láttam benne. Milyen érdekes dolog, hogy ránézünk valakire, és meglátunk valamit benne. Ránézünk Jézusra, és meglátunk valamit benne. Mit látunk meg ő benne ezen a ma estén? Meglátjuk az ő nagyságát? Meglátjuk az ő kegyelmét? Vagy csak annyit látunk, hogy egy ember, aki élt ezen a földön, talán 2000 évvel ezelőtt, és mondott dolgokat, szép dolgokat, talán tett csodákat, és aztán meghalt. Keresztre szegezték, keresztre feszítették. Meglátjuk-e Jézusnak a nagyságát? Ha tündököljön előttünk, És hogyha Krisztusnak a nagysága, Krisztusnak a kegyelme felcsillan előttünk, felragyog a mi számunkra, akkor mindjárt a mi szívünkbe megfogalmazódik az a vágy, hogy közeledjünk hozzá. Hogy meglássuk azt, hogy mi is az ő üzenete, mi az ő akarata velünk szemben. És ha ez így van, akkor hadd lépjünk egy lépéssel tovább, és hadd tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az, amit mond Jézus Krisztus rólunk? Milyen véleménnyel van ő mi felőlünk? És mi az, amit tanácsol Krisztus nekünk? Először is az Úr Jézus véleménye, mondása rólunk az, hogy őtőle távol, sötétségbe és bűnbe vagyunk. Olvassuk az igében, ő kapja Pál apostol a küldetést, hogy elmenjen, és megnyissa az embereknek a szemét, hogy a sötétségből jöjjenek a világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Krisztustól távol, Istentől távol, csak sötétségben járhat az ember. Úgy vagyunk általában, hogy saját magunkról szeretünk jó véleménnyel lenni. A saját cselekedeteinket szeretjük pozitívan értékelni. Nagyon sokszor a mások cselekedeteit, a mások magatartását, azt tudjuk negatívan értékelni, másokat megítélünk, másoknak megítéljük a beszédét, másoknak megítéljük a cselekedeteit, de magunkról azért szeretünk jó véleménnyel lenni. Hogy hát csak jó ember vagyok én, csak hát több jót teszek, mint rosszat. Isten igéje azt mondja nekünk, hogyha Krisztustól távol vagyunk, akkor lehet rengeteg jó cselekedetünk saját szemünkben, és lehet bármilyen véleményünk saját magunkról, mégis sötétségben és bűnben vagyunk. És ez az állapot, ez nem jó. Nagyon sokszor ide menekül az ember. Olvassuk a János evangéliumában, hogy a világosság eljött ebbe a világba, megjelent ebben a világban, de az emberek hol szeretik inkább? Az emberek inkább szeretik a sötétségbe. Miért? Mert az ő cselekedeteik gonoszak. És akkor inkább oda húzódnak a homályba, oda húzódnak a sötétségbe, ahol úgy gondolják, hogy az én cselekedeteimet nem látják meg mások, nem tudják meg mások, és az ember szeretne olyan sötétségbe merülni, és olyan sötétségbe kerülni, hogy még Isten elől is elrejtse az ő cselekedeteit. Úgy gondolja, hogyha el tudja rejteni, akkor azzal meg nem történté teszi a múltját, vagy a cselekedeteit. Sötétségben való járás veszélyes dolog. Amikor még fiatalabb voltam, jó néhány évvel, és elég friss autóvezető voltam még, akkor egy jó néhány alkalommal próbálgattam azt, hogy amikor éjszaka vezettem, leoltottam az autónak a lámpáját. És akkor hát ugye az adrenalin szint az egy kicsit úgy felemelkedett, tehát szinte teljesen sötétbe, és aztán igyekeztem minél tovább teljesen lekapcsolt lámpával menni az úton. Egy nagyon veszélyes dolog, és hát eltelt egy néhány év, meg azóta lett egy néhány ősz hajszálam, nem mondom azt, hogy bölcsebb lettem, de rájöttem arra, hogy amit tettem ezeken az alkalmakkor, nagyon veszélyes dolog. Kárt okozhattam volna saját magamnak, és kárt okozhattam volna, balesetet okozhattam volna másoknak. Ilyen a sötétségben való járás. Tönkretesszük a saját életünket, de nagyon sokszor tönkretesszük a másokét is. Belemerülünk a bűnös életbe, belemerül az ember sokszor szenvedélyekbe, belemerül bűnökbe, és nem tud szabadulni tőle, de nem csak a saját életünket tesszük ezzel tönkre, hanem tönkretesszük a családunknak az életét, tönkretesszük a családnak a békességét, tönkretesszük a környezetünkbe, a munkatársainknak talán az életét, a barátainknak az életét. Ilyen a sötétségben való járás. És ezért az Úr Jézus üzenete, ami számunkra az, hogy ne maradjunk ott, ne maradjunk a sátán hatalmába, hanem Istenhez térjünk. Hogyan lehet ezt? Istenhez térni úgy lehet, hogyha beismerjük a mi bűneinket, megbánjuk azokat, megvalljuk azokat, és elhagyjuk őket. Azt mondja az ige, egyedül te ellened vétkeztem. Nehéz eljutni idáig, hogy elismerjük a mi vétkeinket. Ezenbe jut Dávidnak az esete, amikor vétkezett Betsabéval, és jön hozzá Nátán próféta. És Nátán próféta elkezdi az ő példázó beszédét, és elmondja azt a kis történetet a gazdag emberrel és a szegény emberrel, és Dávidnak már úgy kellene, hogy kapcsoljon az agya, hogy itt most miről van szó, de ő azt mondja, hogy az az ember, az a gazdag ember, aki ezt megtette, az halálra méltó. Az halálra méltó. Hogy volt képes ilyet megtenni? Van egy egész júnyája, és elveszi a szegény szomszédjától azt az egyetlen báránykát, halálra méltó. A profitának ki kell mondani azt a nehéz szót, azt a nehéz mondatot, hogy ember, te vagy az, akiről szó van. Te vagy az az ember. A beismerés önmagunk előtt, embertársaink előtt, Isten előtt nagyon nehéz dolog. De bárcsak Isten szent lelke munkálná ki a mi életünkbe, hogy tudjuk magunkat, a mi énünket, ó emberünket úgy megalázni, hogy eljussunk idáig. Hogy tudjuk kimondani, tudjuk belátni azt, hogy bűnös emberek vagyunk, elesett emberek vagyunk, akik rá vagyunk utalva Isten kegyelmére. A sötétségben járók vagyunk, akik rá vagyunk utalva Istennek a világosságára. Aztán arról is beszél Pál apostol, hogy ez a változás, a megtérés, a sötétségből való kijövetel, a világosságra való jövetel, ez változással jár. Azt olvassuk a 20-as igeversben, hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg az Istenhez, megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Amikor Isten igéje a megtérésre hív minket, akkor nem csak arról van szó, hogy a mi szívünkben hozunk egy döntést. Nem csak arról van szó, hogy a mi agyunkkal helyesnek látunk dolgokat. Nem is csak arról van szó, hogy elmondunk egy imádságot. Nem is csak arról, hogy esetleg felállunk, vagy felemeljük a mi kezünket, és ott belül valami megszületik a mi életünkben. Az Istennek átadott élet, a megtérés, az változással jár. Az életünkbe, az életvitelünkbe, a cselekedeteinkbe való változással. Említettem az igét, a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Újjá lett a gondolkozás, újjá lett a szív, újjá lett a motiváció, újjá lettek a cselekedetek, a megnyilvánulások, a beszéd, minden újjá lesz. Amikor Pál apostolnak, Saulusnak a megtérése történt, akkor Isten szól Anániásnak, egy hívő embernek ott Damaszkusban, és azt mondja, hogy menj el az egyenes utcába, ebbe és ebbe a házba, és ott van Saulus. Menj el és beszélj vele. Nekem üzenetem van hozzá. És azt mondja Anániás, hogy menjek oda? Uram, hát én legyek az első az, akit megfog, akit bilincsre ver, és akit Jeruzsálembe visz. Én legyek az első. És azt mondja az urangyala Anániásnak, ne félj, mert az üldöző mit tesz? Imádkozik. Változás történt az életébe. Ott a damaszkusi úton. Nem azzal az emberrel találkozol te most már, akire te számítasz. Nem fog az téged bilincsre verni. Nem fog az mondani neked egy rossz szót sem, mert megváltozott. A börtönőr is megváltozott Filippiben, amikor Pál és Silas éjféltájba dicsőítették Istent énekkel, imádságban, és megrendültek a börtönnek a fundamentumai, lehullottak a bilincsek, és aztán majd megkérdezi, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek, és aztán Pál bizonyságtétele folytán elnyeri az üdvösséget, és azonnal Pált és Sillást beviszi az ő házába, megmossa őket a sebektől, megvendégeli őket, és örült teljes szívéből, hogy ő is tudott hinni az Istennek. Testvéreim, Isten kegyelme, Isten hatalma, a Szentlélek munkája el tudja végezni a mi életünkben is azt, hogy a régiből új jöjjön létre. Azt mondjuk mi sokszor emberek, hogy nem vagyok én képes a változásra. Hallottam, hogy idős emberek azt mondják, hogy én már így leéltem az egész életemet, és én már öreg koromra nem tudok megváltozni. Én már nem tudom feladni azt az életet, ami volt eddig. Én már úgy fogok meghalni, ahogy éltem eddig meg, ahogy születtem. Mások is mondják, fiatalabbak, akik különböző bűnökben, problémákban benne vannak, nincs erőm hozzá, hogy megváltozzak. Nem tudom én letenni az én szenvedélyemet, az én bűnömet. Istennek van hatalma. Nem az én erőm az, ami valamit is elvégez. Nem az én öngyógyításom, nem az önmegváltás az, ami jobbá teszi az életemet, hanem Krisztus megváltása, Krisztus munkája, az ő kegyelme és az ő hatalma. Tehát amikor Istenhez közeledünk, Krisztushoz közeledünk, és vágyunk arra, hogy Isten formálja a szívünket, formálja át az életünket, akkor nem arra törekszünk, hogy változtassuk meg magunkat, hanem hogy oda tegyük az életünket Isten kezébe, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok. Összetört élettel, összetört szívvel. Itt vagyok nyomorultan és bűnösen, és megkötözve sok minden által. De a te hatalmad az, ami meg tud engem változtatni, át tudja formálni az életemet. Egy gyerek az egyik alkalommal a nagymamájával mondta el az esti imádságot, és az esti imádságnak volt egy olyan része, hogy Úr Jézus, ha reggel nem fogok felkelni, hanem te elviszel a mennyországba, akkor hadd legyek készen rá. És a kisgyermek, hogy imádkozik a mamájával, egyszer csak felpattan a térdeiről, az ágy mellett, hogy le voltak térdelve, és átszalad a másik szobába. És a nagymama nem tudta, hogy hát mi lett a gyerekkel, imádság közben, hát legalább várta volna meg az imádság végét, és aztán akkor menjen, ha eszébe jutott valami. És mindjárt egy kis idő múlva visszajön a gyerek, és megkérdi a mama tőle, hogy fiam, hát hova szaladtál el? Azt mondja, átmentem a testvéremnek a szobájába, mert az előbb összeborogattam az ő játékait azért, hogy reggel, amikor felébred, mérges legyen. De ha véletlenül az Úr Jézus elvisz engem az éjszaka, akkor ez nem lesz így jó. És hamar átment a másik szobába, és a játékokat rendbe rakta, hogy ne legyen mérges a kis testvére reggel, amikor fel kell. Az Úr Jézus, ami életünkbe változást akar hozni, megbékélést, hadd adjunk neki erre lehetőséget. A kérdés viszont az végül is, hadd éppen egy-két szót említsek erről, hogy miután az apostol beszél az Úr Jézusról, és azt is mondja, hogy az Úr Jézusnak milyen véleménye van rólunk, hadd gondolkodjunk egy kicsit arról, hogy milyen választ adunk mi arra a felhívásra, arra a buzdításra, amit Isten igéje rólunk és velünk kapcsolatban mond. És hadd hozzam ennek a beszélgetésnek a három főszereplőjét példaképpen, és hadd legyen a legjobb példa követendő a mi számunkra. Festus, aki helytartó volt, hallgatta egy bizonyos pontig Pál apostolnak a beszédét, és egy adott ponton azt mondja neki, bolond vagy te, Pál. A sok tudomány téged örültségbe visz. Festus képviseli előttünk azt az embert, aki Isten igéjét, Isten üzenetét elutasítja. Azt mondja, hogy hát bolondság ez. Meg bolond az is, aki mondja. Nem kell ez nekem. Nincs nekem erre szükségem. Értelmetlen dolog ez. Nem ad ez választ az én kérdéseimre. Festus ilyen ember volt, aki Isten igéjét, Pál bizonyságtételét elutasította. Közömbös volt azzal szembe, amiről tudomást szerzett, hogy Krisztus meghalt ő érette is, feltámadott ő érette is, neki is van lehetősége a világosságra jön. Ami életünkbe, életünk folyamán vannak olyan alkalmak, amelyek vissza nem térnek. Az idő az eltelik fölöttünk, eltelik velünk, halad velünk, és nem tér vissza. És olyan nagy kár az, olyan nagy baj az, amikor egyedi alkalmaknak, amikor Isten szólana hozzánk, amikor Isten szeretné érinteni a szívünket, átformálni az életünket, és akkor nemet mondunk az ilyen alkalmaknak. Az Isten kegyelmének a visszautasítása egy nagyon szomorú dolog, és ez történt Festusnak az esetében. Agrippa király egy kicsit előrébb van, Pál apostol őfele fordítja a beszélgetésnek az irányát, és azt kérdezi tőle, hogy Agrippa király, hiszel-e a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. És amikor ezt mondja, akkor azzal válaszol Agrippa, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Agrippa király nem zárta el önmagától Isten üzenetét indulásból, hanem hallgatta, érdeklődve hallgatta Istennek a beszédét Pál apostol által, és azt mondja, majdnem ráveszel engem. Azt olvassuk a Lukács evangélium 7. részében, hogy mikor ezt hallotta az egész nép, az Úr Jézus tanítását és a vámszedők, akkor igazat adtak az Istennek. Testvéreim, lehet, hogy igazat adunk Istennek, de nem elég Istennek igazat adni. Nem elég ami szívünkkel, vagy ami elménkkel elfogadni az ige dolgait, az ige igazságát, hanem Isten azt szeretné, hogy jussunk olyan közel hozzá, jussunk annyira az ő hatókörébe, hogy az ő kegyelme munkálkodhasson az életünkbe. Ne legyen a mi életünkben majdnem. Olyan szomorú az, hogyha valaki majdnem eljut a célig. Olyan szomorú az, hogyha valaki majdnem eljut Isten országáig. Ha valaki majdnem eljut a megtérésig. Ha valaki majdnem eljut addig, hogy Istennek adja az életét. Hát legyen érvényes és igaz a mi életünkre az, amit vall ő magáról, Pál apostol. Azt mondja a 19. igeversben, azért Agrippa király, nem lettem engedetlen a mennyei látás iránt. Nem lettem engedetlen, engedelmeskedtem neki teljes szívemből. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten az engedelmességet várja el tőlünk. Azt várja el, hogy amikor halljuk az ő szavát, halljuk az ő beszédét, nyissuk meg az ajtót. Ími az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Egy gazdálkodó ember reggel elment otthonról, és az ő fiát megbízta azzal a feladattal, azzal a munkával, hogy az istálót takarítsa ki, mire hazajön. És a fiatal ember úgy gondolta, hogy hát ez egy kellemetlen, nem olyan kellemes munka, nem akart lustálkodni se, de ezt a munkát se nem akarta elvégezni. És akkor körülnézett a tanyán, hogy vajon mit tehetne, valami egyebet. És akkor látta azt, hogy az egyik ajtó, istálónak az egyik ajtója, az hát nem ártana, ha le lenne újból festve. És akkor vette az ecsetet, vette a festéket, és lefestette az ajtót. És mikor hazajön az édesapja, azt mondja, hogy édesapám, nézed, lefestettem ezt az ajtót. És azt kérdi, hogy a takarítást elvégezted? Hát nem, azt nem. És nagyon mérges lett, megharagudott az édesapa, azt mondja, én nem festéssel bíztalak meg. Nem arra kértelek, hogy szépen lefesd az ajtót, arra kértelek, hogy a takarítást végezd. Isten nem arra kér bennünket most, hogy különböző dolgokat tegyünk meg érette. Nem arra kér Isten bennünket elsősorban, hogy valamilyen nagy tettet hajtsunk végre ő érette, hanem arra kér, hogy az ő igéjének engedelmeskedjünk. Arra kér, hogy a mi szívünket adjuk oda neki. Arra kér, hogy a mennyei látás Isten igéjének a kijelentése előtt ne legyünk engedetlenek, hanem adjuk a mi szívünket ő neki. Adjuk a mi bűnös életünket ő neki, hogy ő átformálhasson, újjátehessen bennünket, odaállíthasson minket a szolgálatba, és megnyithassa előttünk az ő örök országának a kapuját. Amen.
Az ének a szolgálat.